Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Az adás alatt, a katekézis alatt a témával kapcsolatban be lehet telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904-es telefonszámon. Az előző katekézisek eredményeképpen a harmadik fejezet első rész, második szakasz, harmadik fejezetnek a végére érünk ma már, hiszek a Szentlélekben, ez a címe, tehát a Szentlélekről tárgyaltunk, most már több alkalommal is. A 145. pontot vettük a legutóbbi alkalommal, mit tesz a Szentlélek az egyházban, tehát a Szentlélek építi, élteti és megszentél az egyházat. Az egyház lelke a Szentlélek, az egyház élteti, szervezi egyetlen egyé, mint ahogy a lélek a testet egyetlen egyé, szervezi, egy szerves egészi szervezi. A szeretet lelke adja vissza a megkeresztelteknek a bűn miatt elveszített Isten hasonlóságot. Tehát most a kompendiumot olvasom. Csak röviden visszatérve az elmúlt alkalomnak a szövegére. Tehát Isten hasonlóságot ad nekünk, a Szent Háromság életével éltet bennünket. Ez azért nagyon fontos, mert a Szentlélek nélkül nem vagyunk képesek az Atya és a Fiú szeretetében élni, csak a Szentlélek által. És ezért fontos, hogy Jézus elküldi számunkra, az ő erejével mindenek előtt részei vagyunk az isteni életnek, és ha részei vagyunk, akkor erről tanúskodunk is. Annak rendes módja szerint. Krisztus igazságáról, tehát tanúskodunk Krisztus igazságáról, Szent Háromság igazságáról, és így tevékenykedünk. No, végül az utolsó pont a kompendiumban a Szentlélekről, hogyan tevékenykedik Krisztus és az ő lelke a hívők szívében. A szöveg, tehát a válasz, Krisztus a szentségek által közli testének tagjaival az ő lelkét, és Isten kegyelmét, mely a lélek szerinti új élet gyümölcseit termi. Tehát a szentségek által közli testének tagjaival az ő lelkét, a szentségek. Látjuk, hogy a hét szentség van, ezt nem kell elismételgetni, és ez nagyon fontos dolog, az egyház a szentségek egyháza. A szentségeknek ki szoktuk fejteni, hogy megvannak az ószövetségi előképei, 7 darab van, nem 6, nem 8, 7 darab, az Úristen alapította őket, Krisztus alapította őket, éppen ezért az egyháznak nincsen sem joga, sem feltalmazása arra, hogy egy 8. szentséget megállapítson, vagy egyet elvegyen belőle továbbá. A szentségek tartalmát a mi Urunk Jézus Krisztus szabta meg, éppen ezért ezeken nem lehet változtatni. Talán a legfontosabb mostanában ez a házasság, hogy ugye látjuk, fúrják, faragják és próbálják Ádám és Béla érdekes kapcsolatát is ezen túl házasságnak nevezni. Hát az nem az, egyszerűen akárminek is nevezik, a házasság az Krisztus Urunk, illetve a teremtés és a meghozta létre, a megváltás megerősíti, méghozzá egész különleges rangban és misztériumban, mert a Szent Háromság szeretet kapcsolatát, illetve Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát jelképezi, ennek a misztikus jele a házasság. Tehát a szentséget Krisztus alapította. Az Anya Szent Egyház ezt, ha tetszik, örökségbe kapta, és ezeken keresztül, a szentségen keresztül kapjuk Krisztusnak a lelkét, az Istennek, és a lelkivel együtt Istennek a kegyelmeit. Tehát a szentségek a legfőbb kegyelmi források. Persze vannak karizmák, szabad karizmák, rendelt karizmák, stb. De mindig a szentségek jelentik az egyház életének a középpontját. Tehát a lélek szerinti új élet gyümölcseit termi számunkra az, hogy a szentségekben élünk, és a Szentléleknek a kegyelmeivel élünk, valóban az új élet gyümölcseit teremjük. Az új élet, itt is el kell mondani, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni ebben a nyomorult modernizmussal vert világunkban, hogy a megszentelő kegyelem nélkül, a Szentlélek kegyelmei nélkül, és hangsúlyozott a megszentelő kegyelem állapota nélkül nem lehet új életet élni, nem vagyunk az új élet állapotában, és nem tudunk érdemeket szerezni. Tehát nincsen természet fölötti érdem, természet fölötti élet abban, aki nem birtokolja a megszentelő kegyelmet, mely természet feletti minőség az ember természetét felemeli Isten barátságába, Isten gyermekségébe. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, alapvető, ezt hangsúlyozni kell éjjel-nappal, mert ugye újra és újra azt mondják, hogy mit tudom, Józsi bácsi rendes ember harckocsit nem lopott, miért ne? Üdvözülhetne, nagyon egyszerű, azért, mert az, hogy nem lopott harckocsit, az nem azt jelenti, hogy a megszentelő kegyelem állapotában nem lopott harckocsit. Vagy mit tudom én, valaki mindig ott nyüzsgött a Vörös Keresztnek a táborában, és mindenféle jókat tett, igen, de nem járt templomba, Istennek nem adta meg a tiszteletet, tisztelte a fókákat, a jegesmedvéket, tisztelte a szegényeket, és tisztelte a gazdagokat is, akikről várta, hogy a Vörös Keresztnek adakozzanak. Ennek ellenére ez nem érdemli ki az örök életet. Miért? Azért, mert az örök élet az természet fölötti örök élet. És az örök élet az mindenek előtt Istennek a szeretete, Istenből táplálkozik, és Istennek adja vissza mindazt, amit őtől kaptunk. Ezért ez nagyon fontos dolog, hogy a természetes erények egyrészt nem is tudnak élni a természet fölötti nélkül, másrészt pedig nem elégség. Még hogyha meg is tételezzük fel, van valaki, aki a természet feletti nélkül képes megélni maradéktalanul. Tételezzük fel. Lehetetlen, de tételezzük fel. A természetes erényeket. Nem jut el a mennyek országába. Nem juthat el a mennyek országába azért, mert a kinyilatkoztást nem fogadta el, nem fogadta be, pedig megtehette volna, itt most feltételezzük, és a megszentelő kegyelmet nem birtokolta. A megszentelő kegyelem nélkül a Szent Háromságos Isten életében nem lehet részt venni. Ahogy sokszor ezt elmondtam, a kutyám lehet barátságos, de nem lehet a barátom. Mert nincsen természeti azonosságunk. Ha nincsen Istennel természeti azonosságunk, valamiképp nem részesedünk az ő életében, az ő természetében, akkor az életében sem részesedhetünk. Tehát ezért annyira fontos a megszentelő kegyelem tisztánlátása, annak a birtoklása, megértése ezeknek az összefüggéseknek. Végül pedig a Szentlélek az imádság tanító mestere. Itt talán a legjobb újra és újra visszautalni arra, amit Szent Pál mond, hogy a lélek titokzatos módon sóhajtozik bennünk, akik azt se tudjuk, hogy kell helyesen imádkozni. De a Szentlélek, amennyiben megkaptuk, amennyiben... Hát itt azért azt is lehet mondani, hogy a Szentlélek ott fújja a lakarépre, ezért a pogányokat is valóban... hívogatja, vonza, hogy megtalálják az igaz Istent, és abba mélyüljenek el, aki pedig már eljutott a keresztségre, az tartsa meg, és növekedjen a megszentelő kegyelemben, növekedjen, és így, ha tetszik, akkor a misztériumban, tehát ez a misztikussá válni. Misztikussá, vagyis keresni az Istent, és ővel egyesülni. A misztika egyrészt egy elég speciális dolog, mert látjuk, hogy azok, akik a nagy misztikusai az Anyaszentegyháznak, elképesztő, hogy milyen életet éltek. Tehát tényleg a legmesszebb menőkig tiszteletre méltó. Másrészt ugyanakkor látunk olyan misztikusokat is a mindennapi életben, akik, és ezt mostanában különösen is szeretik kiemelni az egyház tanításában, hogy itt élnek közöttünk, gyárba jártak, lásd Bódi Mária Magdolna, gyárba járt dolgozni, és ott szentelődött meg, és ott szentelt meg a világot. Ezek a szentek, ezek nagyon fontosak, példát mutatnak számunkra minden nap életben, ez lehetséges, ez kívánatos, ez szükséges. Tehát Isten erre ad mindenek előtt a laikusoknak küldetést, hivatást, hogy a mindennapi életben szentelődjenek meg, és azt szenteljék meg. Tehát igenis a keresztény vallásnak, a katolikus vallásnak át kell kovászolni a mindennapi életet. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy kimegyek otthon, elmegyek otthonról, vagy kimegyek a templomból, és akkor van a világ. Van a világ, meg van a katolikus világ. Nem. Krisztus az egész világnak az ura, a királyok királya, az urak ura, éppen ezért az egészet uralja és meg akarja szentelni. Nekünk jogunk és kötelességünk a kultúrát, a Krisztus képére és hasonlatosságára alakítani, nem pedig egy illetéktelen beavatkozás. Ez az egész dolog, hogy kérem, szekuláris társadalom, ez egy hazugság. Ez semmi más, mert Istentől elveszi a jogot, és az embernek a kötelességét elhomályosítja, hogy imádnia kell az Isten kötelessége, mert mindent, a lélegzetet is őtőle kapta, meg a lehetőségét, az örök élet lehetőségét. Ennek az életnek a szenvedései nem hasonlíthatók össze az örök élet örömeivel. Ezt ott kell legyen a szemünk előtt. Ott kell legyen. Hát éppen ezért a Szentlélek tanít bennünket egyre mélyebben imádkozni, és egyre bensőségesebben megfontolni, mi a fontos, mi a dolgoknak a rendje. Hát ezzel véget is ért a Szentlélekről szóló fejezet, vagy szakasz, nem fejezet, igen, a kompendiumban. No, a következő, tehát eddig vettük az általános dolgokat, mit jelent hinni, mit jelent a vallás, aztán az atya, különös tekintettel a teremtésre, a fiú a megváltásra, a Szentlélek a megszentelésre nézve mit jelent, mit tesz nekünk, ezeket vettük eddig. Most a megváltásnak, meg Krisztusnak, és a megszentelő Szentléleknek a legelső, hát hogy mondjam, természet fölötti teremtményét veszük szemügyre, az Anya Szent Egyházat. Ugye azt imádkozzuk, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, tehát az Atyáról beszélünk, mennek és főnek teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, itt jött a krisztológia, Isten egyszülött fiában, aki Atyától született, tehát hogy kicsoda ő, honnan jött, megfeszírtünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberi lett, Poncius Pilátus alatt értünk keresztre, feszítették, itt jön a megváltás műve, kín halált szenvedett, eltemették, harmadnap föltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott mindenható, hogyha Isten jobbján. Hiszek Szentlélekben. Ezt tárgyaltuk, és most hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat. Na nézzük. Tehát az egyház Krisztus, illetve a Szentlélek műve. Így fogjuk megvizsgálni, honnan jön, mi a szövegkörnyezet, amiben meg tudjuk érteni az egyháznak a kilétét, hiszen mindig mind személyről beszélünk az egyházról, egy szerves egészről, amelynek mi vagyunk a tagjai, mi vagyunk a szervei, ha tetszik, éppen ezért a Szentlélek gyűjt bennünket egyetlen egy harmóniába, ha engedelmeskedünk, az egyház misztikus testében. Na nézzük csak ezt az első alcím, ezen belül tehát az, hogy hiszem a Szent Katolikus Anya Szent Egyházat, az egyház Isten tervében, 147. pont. Mit jelent az egyház? Azt a népet jelenti, amelyet Isten meghív és összegyűjt az egész föld kerekségről, hogy egy közösséget alkosson mindazokból, akik a hit és a keresztség által Isten fiaivá, Krisztus tagjaivá és a Szentlélek templomává válnak. Na nézzük akkor ezt. Itt azért egy-két dolgot meg kell vizsgálni. Tehát azt a népet jelenti. Nép. Igen, Isten népe, az emberek közössége, a közösség. Itt ezt is meg kell vizsgálni egy picit. Kommunió, vagy komunitás. Azt jelenti, hogy az emberek közös megegyezéssel, közös érzelmeket alakítanak ki, közös célokat akarnak elérni, és a közös céloknak a jegyében valóban kóunióra lépnek, kölcsönös unióra lépnek. Az egyházban az emberek nem a gyárat akarják felépíteni, hogy megéljenek belőle, nem a földet akarják megművelni a TS-ben, hogy megéljenek belőle, nem valamilyen céget csinálnak kereskedésre, hogy megéljenek belőle, nem, az egyházban nem az emberek alkotják az egyházat, hanem a Szentlélek hív bennünket össze, és arra, hogy az Isten életében részesüljünk. Tehát éppen ezért az egész életünket kell az Isten felé irányítani, mindenben egyet kell értenünk, és hangsúlyozott, itt nem arról van szó, hogy mindenki mit tudom, ács legyen, vagy kovács. Mert ezek a dolgok ennek a világnak a megbűvelésére, alakítására, megélhetésre irányulnak. Tehát nem erről van szó. A legfontosabbról van szó. A mindenség értékeléséről, az egész élet értékeléséről, amiért egyáltalán fölveszünk a földre egy kalapácsot. Amiért egyáltalán reggel érdemes fölkelni, este pedig érdemes lefeküdni. Tehát arról beszélünk. Isten az, aki megteremtette a világot, és amikor az ember bűnbe esett, eleve a világot megteremtette Ádámot és Évát, ez egy közösség. Ádám és Éva volt a legelseje az Anya Szent Egyháznak. Arra hivattak, hogy utódaikkal együtt a Szent Háromság közösségében éljenek, és mindörökkön örökké teljes boldogan ekkor jött az ősbűn, ami áteredő bűnként, és elvesztettük ezt az eredeti rendeltetésünket, de Isten úgy gondolta, hogy irgalmával letekint ránk, és megváltás küld, és elkezdődik a kinyilatkoztatás számunkra különleges módon Ábrahámmal. Ez nagyon, ott elkezdődik Isten szent népének összegyűjtése Ábrahámmal. Honnan, persze, ott csak egyetlen egy ember, illetve családja, illetve törzse, vándorló törzséről van szó, de mégis látjuk, ez szép, lassan, mint a mustármag, vasárnap hallottuk ennek a példázatát, belenő az egész világba, és a legnagyobb lesz mindent, de mindent elborít, az ég madarai, hát fészket raknak a fái között, tehát minden, de minden népre az Anyaszentegyház küldetése kiterjed. Minden népet össze akar hívni Isten, mint Ádámnak bűnbe esett utódait a megváltás újjászületésében, hogy egyetlen népet alkossanak, Isten népét alkossák az egész földkerekségről. Tehát, hogy egy közösséget alkosson mindazokból, akik a hit és a keresztség által Isten fiává, Krisztus tagjává és a Szentlélek templomává válnak. Tehát a közösséget elmagyaráztam, ez a kommunió vagy komunitász, tehát közös egyesülés, közös beleegyezés, közös cél, és hangsúlyozott a legfontosabb, a legnagyobb cél. Igen, ha megkérdezzük, hogy miért van az, hogy ma az emberek elképesztő módon elhagyták az egy szent hitet. Miért? Hogy nem foglalkoznak vele, annyi mindennel foglalkoznak, hogy az elképesztő, de ezzel nem foglalkoznak. Egyszerűen zseniális, hogy megfogalmazza ezt Gilbert K. Chesterton, aki azt mondja, hogy a mai ember mindennel foglalkozik, kivéve a mindent. Mert ha a mindennel foglalkozik, így, a mindennel, akkor egy vallása lesz. Mert a mindennek, a mindenségnek kell, hogy célt adjon, kell abban meglássa a részeknek a helyét, és nem pedig az, hogy itt élek, a magam kis szűk látókörében, egy, azaz egy dolgot kipécézek magamnak, és ez itt az Úristen az én életemben, ezért élek, lásd, meg kell menteni a fókákat az északi sarkon, és hogyha ebbe belepusztul pár ember, kit érdekel az én célom, az létrejött. Tehát látjuk azt, testvérek, manapság tele vagyunk ilyen globál idiótákkal, meg kell menteni a klímát, meg kell menteni a fókákat, stb. Ezzel kapcsolatban is hadd mondjam el. Azt hiszem, 2 évvel ezelőtt jött a hír, hogy ha jól emlékszem, az ottawai egyetemen tanított az a hölgy, aki minden évben írt egy tanulmányt az északi sark 9 nagy jegesmedve populációjáról, ilyen jegesmedve szakértő volt, és hát megírta 2 évvel ezelőtt is az éves jelentését, hogy köszönjük szépen, a jegesmedék jól vannak, és szaporodtak. Úgy vágták ki az egyetemről, hogy a lába nem érte a földet. Na, egy kis érdekesség csak, hogy mit jelentenek a tények a mai modern tudományosok számára, ha nem illik bele az egész szövegösszefüggésbe, amit hát kijelentettek ott fölülről, az emberi akarat, akkor kérem, távoznia kell az egyetemről is. Na, visszatérve a mi dolgunkra, tehát közösség, igen, akik a hit és a keresztség által, Szent Pál hangsúlyozza, hogy mi az, ami megszentelte Ábrahámot? nem a körülmetélés. A körülmetélést a hitének így, mint egy pecsétjeként kapja Istentől ezt a parancsot. A hit, ahogy le van írva a Szentírásban, és Ábrahám hit Istennek, és ez megigazulására vált. Hit Istennek. Isten eljött hozzá, azt mondta, hogy tehát kinyilatkoztatta önmagát, ígéreteket tett Ábrahámnak, Ábrahám pedig hit neki, vagyis ez szerint rendezte be az életét, ez szerint engedelmeskedett, és éppen ezért ő hitünknek atya, ő tőle kezdődik el hitünknek, az egyháznak a kibontakozása, az az eklészia, az a közösség, amely ma az Anyaszenti Házban él. Tehát igen, Ábrahámnak és családjának a hite, az élete, a legesleg mélyebb gyökere az Anyaszentegyháznak, a megváltotta közösségének. Ott kezdődik ez a kinyilatkoztatás. Erre nem lehet eléggé hivatkozni. És azzal a gyökérrel mindig kontinuitásban, folyamatosságban kell lenni, különben elveszítjük az identitásunkat. Tehát a hit által, és most már az új szövetségben a keresztség által. Na nézzük csak. Ezt is fejtegeti talán a zsidókhoz írt levél, hogy mint egy Mózesre megkeresztelkedtek az izraeliták, hol a Vörös tengerben. Ez egy hasonlat, hogy ott is van egyfajta keresztség, mint egy keresztség előképe. Mi most az új szövetségben, ahol már az Ábrahámnál elkezdődött kinyilatkoztatás, isteni önkinyilatkoztás, az a teljességre jutott. Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké, nincs új kinyilatkoztatás, nincs új Krisztus. A dogmák nem változhatnak meg, ugye ezek a modernizmus eretnekségei. Mi ugyanazt hisszük, ami Ábrahámnál elkezdődött és Krisztusban beteljesedett. Ugyanazt a hitet képviseljük, erre keresztelkedtünk meg. Ezért a hit és a keresztség által lettünk Isten fiaivá, fogadott fiaivá. És aki Isten fogadott fia, Isten családjához tartozik. Az Isten által szervezett, egybegyűjtött néphez tartozik. Miért kell hangsúlyozni ezt a szervezettséget? Mert a szervezettség az mindig azt jelenti, hogy élő, nézzük meg az embert, élő sejtjei vannak. Minden egyes élő sejtje valamely szervének a része, vagyis annak a szervnek, és így az egész testnek az életét szolgálja. Minden egyes katolikus. Minden egyes, hát mondjuk akkor tágabban egy picit, hogy minden egyes olyan ember, aki még a katolikus hitre nem jutott el, de szíve Isten által látott szándéka szerint valóban törekszik az igazság teljességére, az törekszik arra, hogy az egész testet éltesse. És éppen ezért bűneink az egész testet bántják meg, ezt az egész misztikus testet, míg az erényeink az egész misztikus testet építik. Tehát Isten fiává, Krisztus tagjaivá, a Szentlélek templomává váljunk. Erre hívott meg bennünket az Isten ebbe a közösségbe, az egyház népébe, a Szentlélek templomává, hiszen, hogyha befogadtuk Isten szent lelkét, Sanctus Spiritus, valóban úgy gondolkodunk, érzünk, ahogyan Isten a misztikus testben bennünket hív, szent lelk által motivál, mozdít, hát akkor kérem, az Isten szentsége mutatkozik meg a mi testünkben. Akár a testünkben, akár a közösségünk megjelenésében. Éppen ezért valóban templom, az Istennek konszekrált, az egész ember, konszekrált, elkülönített az egész ember, és az egész közösség, mint egy szent hely a Szentléleknek, és ez megmutatkozik az életben. Tehát ezt jelenti az egyház. No, az egyház szó egyébként maga az idház, üdház ősi magyar szóból jön, ami azt jelenti, idház, üdház, üdvösség háza. Ez a magyar szónak a jelentése. Maga a latin ecclesia szó a görög Ecclesia szóból származik, ami azt jelenti a kihívottaknak, kihívottak közössége. Tehát akiket Isten kihívott a világból, megint akik elkülönülnek a világból, Istennek szentelik magukat, és az Istennek szenteltség most valóban nem a szerzetesi Istennek szenteltséget jelenti, ami az egyházon belül van, hanem az egész egyház Istennek szenteltségét jelenti. Tehát Ecclesia, akik kihívottak vagyunk a világból, a romlandó, a sátán fogságában lévő világból, és Istennek szenteltek vagyunk. Ez az, amire hivatottak vagyunk, akiknek a közössége vagyunk mi, és ezért Ecclesia. Van még egy név az egyházra, a egyes nyelvekben, nyugati nyelvekben nem az Ecclesia szóból származik az egyház megjelölése, lásd Iglesia, hanem egy másik szóból, a church, kirche, az a kyriaké szóból származik, ami azt jelenti, hogy ami az úré, ami az úrhoz tartozik. Tehát ebből a görög szóból származik a modern nyelvekben, több modern nyelvben az egyház szó, igen, az egyház szó, az egyházat jelentő szó. No, tehát vannak más nevek is, és képek is a Szentírásban az egyház jelölésére, ez a 148. pont. A Szentírásban sok képet találunk, melyek megmutatják az egyház misztériumának egymást kiegészítő szempontjait. Na nézzük akkor ezeket az egymást kiegészítő szempontokat. Tehát hangsúlyozott, hogy itt egy és ugyanazon egyházról beszélünk, de különböző oldalakról egy-egy dolog, egy-egy név megvilágítja. Például mondtam, csak egy hasonlattal megvilágítva, itt olyan kis 172 Józsi bácsi, a munkahelyén a főnök úr, a barátjának a Jóska, odahaza a gyerekeinek a papa, a felesége, esetleg ő is azt mondja, hogy papa vagy Józsikám, tehát ugyanaz a különböző nevek, de ugyanaz a személy. Tehát különböző szempontokból, attól függően, hogy mi az elsődleges szempont egy bizonyos kapcsolatban, ebből a szempontból neveket adunk egymásnak is, hát az egyháznál is ezt nézzük meg, a különböző szempontokat. Az Ószövetségben gyakoriak az Isten népéhez kötődő képek. Tehát, hogy Isten népe, mint egy sok tagból álló, de egyetlen egy valóságnak tekintjük, és szerves valóságnak nézzük. A következő az az, hogy az új szövetség inkább Krisztus és az ő népe, mint a fő és a test kapcsolatának tulajdonságait mutatja be. Tehát az Ószövetség, tehát Isten népének a képét tartja mindenek előtt, az új szövetség pedig inkább Krisztusnak és az ő népének, mint a főnek és a testnek kapcsolatát és tulajdonságait tárja elénk. Illetve a pásztor, na, itt jönnek a következők, pásztor, Krisztus a pásztor, aki az akol, amely akkorban benne van a nyáj, a bárányok, ő a földműves, a szántóföld, gyümölcsfa, szőlő hasonlata ide kötődik, aztán a lakóhely, szállás, szikla, templom, tehát ő benne lakunk, mint egy Krisztusban lakunk, az ő tagjai vagyunk, és a család életéből vett képeket használja legszívesebben az új szövetség, jegyes, anya, család. Igazából a jegyesnél különösen meg szeretném jegyezni, hogy már az Ószövetségben is ott van kőkeményen a jegyes, hogy Krisztus, vagy Istennek, mint egy a jegyese, vagy felesége a Izrael népe. Éppen ezért a proféták elkezdik már a Krisztus előtti 8. századtól Izraelnek a szent válványimádását úgy nevezni, úgy megjelölni, mint ami házasságtörés. Tehát a jegyeskép ott van kőkeményen már az Ószövetségben is, attól a szikla. A Zsoltárokban ott van, hogy Isten, ami sziklánk, ő rajta van teljességgel bizonyosság, szilárdság, megváltoztathatatlanság. Miért olyan fontos ez a szilárdság, szikla? Azért testvérek, amit mi is láthatunk. Országhatárok jönnek, mennek. népek pusztulnak el, és az Ószövetségben ez még inkább így volt, az Ószövetségi időkben még inkább így volt. De óriási népek tűntek el a semmibe, a történelmi süllyesztőjébe. És az emberek mire vágyódtak? Arra vágyódtak, hogy ha fölépítem a házat, akkor az unokám is benne lakjon. Elég ritkán valósult meg. Mert jött, újra háborúk voltak, egyik nép a másik ellen, lerombolták, fölégették, összeomlott, elhagyták, falut is kiirtották. Tehát a szikla, amelyre lehet építeni, amit se az időjárás, se az emberek nem rombolnak le, ez ott van kőkeményen már az Ószövetségben, de megjelenik már az Ószövetségben a nyájnak a képe, megjelenik a szőlőtő képe, hogyne. Tehát ez nem a szántóföld képe megjelenik, természetesen. Tehát ez nem az új szövetségben keletkezik, legfeljebb az új szövetség talán népszerűbb számunkra, természetesen jobban ismert, és jobban hangsúlyozza ezeket a képeket. Honnan ered az egyház, és hogyan teljesedik be 149. pont? Az egyház eredete és beteljesedése Isten örök tervéből való. Erre gyakorlatilag már válaszoltam is. Izrael kiválasztása, ami az összes nemzetek jövendő egybegyűjtésének előképe volt, előkészítette az Ószövetségben, tehát az egyház eredetét. Hangsúlyozott, az Ószövetség görög fordításában, tehát ugye az Ószövetség eredetek héberül íródott le. A görög fordításában a Krisztus előtti 3. században készült ez el, amit úgy nevezünk, hogy Septuaginta. Ebben az Isten népét azt eklésziának nevezi a görög fordítás. Tehát mi az ószövetségi Isten népének vagyunk az örököse, a folytatása, a kontinuitás. Ahogy az ószövetségi Isten népe arra volt hivatva, hogy elmenjen a pogányokhoz és a beteljesedett kinyilatkoztatást mindenki számára elvigye, ez volt az eredeti hivatásuk. Erre választotta ki Izraelt Ábrahámtól kezdve, ha tetszik, a Jóisten. Hát egyrészt nem tették meg, tehát látjuk azt, hogy elfordulnak ettől a küldetésüktől, hivatásuktól, másrészt mégis megteszik, hiszen az apostolok mind zsidó származásak voltak. Tehát miközben a zsidóság megtagadja a vezetői által, és egyáltalában a történelemben, hogy a megváltásnak a prófétái, tanítói, közvetítői legyenek, a beteljesedésnek, közben a 12 tanítvány, zsidó tanítvány mégis tovább viszi az Ószövetség örökségét, ezzel együtt az Új Szövetség beteljesedését, mint egy az Új Szövetség befogadja, és megvan a kontinuitás. Tehát Jézus egyrészt új szövetséget, bizonyos értelemben új egyházat alapít, de ez az új egyház nem tökéletesen úgy új, hogy szakít mindennel, ami előzőleg van, hiszen Jézus nem megszüntette a törvényt, hanem beteljesítette azt, és nem elvetette a zsidóságot, hanem a 12 tanítvány által ő az Ószövetségnek a beteljesítésével tovább viszi az Ószövetséget. Ő hűséges marad Isten ószövetségi ígéreteihez, és beteljesíti azt. Ilyen módon tehát a katolikus anyaszentegyház és az ószövetségi eklésziák között, vagy mondjuk akkor így, hogy az eklésziák katolika és az ószövetségi eklésziák között egy teljes kontinuitás van. Nem megszakadás, hanem kiteljesedés, még akkor is, hogyha a zsidóknak a vezetői és tömegei ezt így nem fogadják el. Tehát az egyház az Isten szent népe. Az egyház viszi tovább Ábrahám örökségét. Ez nagyon fontos dolog. Ez nagyon fontos dolog. Igen, tehát az egyház eredete, igen, az Ószövetség előkészíti azt. Alapjait, még az egyházban, ami nagyon fontos, hogy most már zsidók, pogányok, mindenki ide kell, hogy gyülekezzen, tehát többé nincs az a meghatározás, hogy,
hogy is mondjam, talán a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy valaki az Ószövetségben zsidó legyen, ahhoz zsidó nemzetiségűvé kellett válnia. Tehát a körülmetélés nem pusztán azt jelenti, hogy ő zsidó vallásúvá válik, hanem valamiképpen zsidó nemzetiségűvé kell változtassa az öntudatát. Ez, ami a kereszténységben, vagy akár az iszlámban is nincs. Tehát attól, mert valaki afgán, egy másodpercig nem kell azra gondolni, hogy ő ne legyen afgán, azért, mert ő muzlim, vagy bármelyik néphez tartozó. Tehát ez az ősi dolog, hogy egy nép, egy vallás, ez mint egy megszűnik a katolicitással, a katolikus egyházzal. Minden nép megmaradhat annak, ami akar. Nyugodtan egy a lényeg, hogy a katolikus egyház hitét vallja, mert ez a kinyilatkoztatott igazság, és semmi más. És ezért nem kell úgymond népi, vagy családi, vagy valamilyen ilyen öntudatot változtatni. Tehát az egyház alapjait Jézus tanítása és csodái rakták le. Igen, tehát ennek az új közösségnek, ami pogányokból és zsidókból egyaránt, a beteljesedés közössége, amely kontinuitásban van az Ószövetséggel, ezt Jézus valóban rakta le, és megváltó halála és föltámadása valósította meg. Miért? Azért, mert immáron a megváltó halálával, ugye az annyira hangsúlyozza Szent János apostol, hogy aki ezt írja, az látta, tanúsítja, hogy így volt. Mi volt így? Hogy amikor Krisztus meghalt, és a katona a lándzsájával átdöfte a szív, az oldalát és a szívét, akkor onnan vér és víz folyt ki. Ahogy ezt mindig az egyház atyák is, különösen Szent Ágoston, de nem csak ő magyarázza, a szentségek. A keresztség, a víz, és az eucharisztia, a vér, az, ami kifolyik onnan, az oldalából, ahogy Ádámnak az oldalából Isten megteremti Évát, úgy Jézus oldalából létrejön az egyház. Tehát ez a megváltás műve, amelynek az erejét a természet fölötti volt, tehát a csodák jelzik, ez az, ami ezt a végső, végidős közösséget megalapítja, és természetesen a föltámadása. Ezt hangsúlyozni kell. Nem elég a kereszthalál, mert Szent Pál is írja, hogy a feltámadás az valósítja meg, hiszen a feltámadással lesz nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy a megváltás valóban erős, Isten műve, a názáreti Jézus az a Krisztus, ő a Krisztus. Lejárt az időm, testvérek, legközelebb folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.